Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Szentendréről jelentkezünk, ez a Vétó évadzáró adása. Az évad elején azzal a jelmondattal kezdtük, hogy az új fejezet, de azóta már eltelt 35 adásunk. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és velünk tartotok most is. Az évadzáráshoz híven egy kicsit rendhagyó módon fogjuk ezt a mai adást megtartani. A helyi politika mellett fogunk válaszolni a ti általatok beküldött kérdésekre, amit a Facebookon és az Instagramon küldtetek. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mielőtt elkezdenénk a mai témáinkat, szeretnék felolvasni egy levelet, ugyanis volt a Partizánnak egy ősélmény kampánya, ahol olyan üzeneteket vártunk a nézőinktől, ahol elmondják, hogy miért szeretik a Partizánt, vagy miért nézik, mi a fontos nekik a csatornán. És ott volt egy olyan üzenet, ami szerintem nagyon jól megfogalmazza azt számunkra, hogy miért érdemes a vétót csinálni hétről hétre. Szóval így hangzik az üzenet. 11 éves voltam. 2023. májusában valamiért nem mentem iskolába, és egyedül voltam otthon. Eszembe jutott, hogy nézni kéne valamit a YouTube-on, ahol szembe jött velem egy érdekesnek tűnő live. Nem tudom, melyik lehetett, de az aktuális 1%-os kampány része volt. Egy darab adást nem tudnék kiemelni, de a kedvenc műsorom a Vétó. Most már majdnem 14 éves vagyok, és már elmentem egy Vétó adásra, és még fogok is menni Szentendrére. Nagyon fontosnak tartom a Partizán munkáját, mert ellensúlyozza az M1-et, a Megafont, stb. Szia Márton, sikerült eljutnod akkor ide Szentendrére az adásra? Szia, köszöntünk!
Most köszönjük a leveledet.
Igen. De akkor térjünk rá is az egy aktualitásra, még mielőtt a nézői kérdésekbe belecsapunk, mert ma megjelent egy nagyon furcsa, érdekes cikk a Direkt 36 oldalán. Panyi Szabolcs ennek a cikknek a szerzője, ami Georg Spötléről szól, igazából az ő ismerőséről, ami miatt Georg Spötle Rivalda fénybe került, ugyanis az ő ismerőse egy diplomata karriert akart befutni, és ebben a folyamatban egy nemzetbiztonsági átvilágításon ment keresztül, amin elbukott, és a cikk szerint ennek az oka Georg Spötle volt, az ő vele való ismertsége, mert valamiféle orosz szálakat találtak ennél az embernél, aki egyébként a Fideszes Holdudvarnak egy ismert talking head-e, nagyon gyakran szerepel a kormányhoz köthető médiákban, és szakérti például az orosz-ukrán háborút. Nekem az a kérdésed hozzád, hogy egy ilyen esetben, ha egy normális helyzetet néznénk, akkor mi lenne a kormányzatnak a megfelelő helyén való reakciója arra, hogy a sajtóban megjelenik egy ilyen hír, egy olyan emberről, aki tényleg elég gyakran van ezekben a Fidesz közeli médiumokban?
Elsőt teljesen megdöbbentem. Tehát ugye Georg Spötléről ilyet, hogy ő orosz befolyás alatt van, hát ki a következő? Nógrádi György? Tehát, hogy meddig lehet még menni, de ugye most úgy kell beszélnünk ebben a kérdésben, hogy nagy aztán valami pert kapjunk a nyakunkban, mint Orbán Balázs is megfenyegetett minket annó, hogy nem odaállt ő a kis buszával, amit mi gondtunk.
Hanem gyalogjött.
Gyalogjött, mert si... Hát... korát megelőzően gyalogjött. Ugye? Igen. Mert sietett. Na, igen, jó. Na, szóval, hogy a Georg Spötle, ez visszatérve, szóval egyrészt megdöbbentem, tehát, és kikérem magamnak, hogy ezt aki az embert ilyenekkel vádolja, de hogy a viccet félretéve, tehát, hogy a 10 éve, talán több mint 10 éve külügyminiszterként működő Szijjártó Péter, ről két dolgot tudunk biztosan, hát sok mindent tudunk biztosan, de mostában pár dolgot tudunk biztosan, hogy egyrészt neki van egy érdemrendje, amit kapott Lavrovtól oroszországi barátságért. Ezt tudjuk, ez már régi dolog. Ami új dolog, azt most tudtuk meg, hogy igazából amikor van a kormánynak egy védelmi kabinet nevezetű ülése, akkor előtte ő felhívja telefonon Lavrovot, és megbeszéli, hogy mi a pálya. Na most, hogyha így nézed, akkor hát akkor csak business as usual. Hát akkor Gáos Peti mennyire lehetne orosz beépített ügynök Magyarországon, mert hogy ez egy átjáróház, ugye több cikk is, számtalan cikk szól róla, Kaufmann Balázsnak volt oknyomozása, hogyan járnak az oroszok kibe, akkor ugye látszik, ha más, akkor éppen akkor nem ér rá, lehet, hogy akkor más dolga van, amikor ezek dolgok történnek, vagy éppen nem tudom, mit csinál, listáz. De az érdekesebben az, hogy ugye a Kert Attilának is van egy Facebook posztja, azt írja le, ugye korábban...
Régen a Magyar Televízió hírigazgatója volt.
Igen, azt írja, hogy már 25 éve lehet róla tudni, hogy orosz befolyás alatt van. Na most a Fidesznek egy olyan, mit mondták, talking head-e, vagy véleményvezére, vagy beszélőfeje, az a magyar kifejezés, aki nem csak beszélőfeje volt, hanem ugye önkormányzati jelöltje is volt 2019-ben Szentesen, ahol elbukott. Meg egyébként olyan érdekes dolgok kapcsolódnak hozzá, hogy ő UFO hívő is emellett, tehát hogy komolyan van ebben az UFO dologban, és egyébként pedig egy elképesztő durva ilyen pró-orosz álláspontot képvisel mindenhol. Mondom még egyszer, biztos ilyen Lánc Tamás ilyenkor kimegy és mondtam, főz egy kávét magának, és nem hallgatja, majd beszélünk Lánc Tamásról még egy picit majd. És mi kellene akkor csinálni? Hát nyilvánvalóan, szóval már ezt, tehát hogy ezt tudják 25 éve, akkor neki nem kéne ott lennie. Tehát ugye úgy működik a magyar titkosszat, úgy működött régebben, akkor még normálisan működött, hogy ugye minden szerkesztőségből hivatalból volt valami fajta kapcsolattartó, vagy aki figyelt erre, és ugye valakiről kiderült, hogy valamilyen módon befolyás alatt van, akkor azt jelezték a szerkesztőség vezetőjének. Ez nyilvánvalóan magyarországban nem így működik, és ugye hát azt látjuk, és akkor még egyszer a látszat a máshoz, hát azt látjuk, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak, a szuverenitásvédelmi hivatalon belül működő kutatóintézete, legyen ez bármi, egy nyíltan 3x3-as ember vezeti. És ugye a 3x3-as azért nem olyan nagyon messze van az akkori szovjet befolyástól, hogy nagyon közel van, tehát hogy lehet ezt mondani. És ugye egy átjáróház az országunk ebből a szempontból, és semmi, hogy mondjam, tehát hogy az, hogy egy titkosszolgálati hadműveletek zajlanak az oroszok részéről a magyar nyilvánosságban, arról valahogy nagyon kevés szó esik, és mindig ugye amit Orbán Viktornak a kedvenc dolga, hogy azzal vádolja az ellenfelet, amit maga is csinál. Tehát ha egy ilyen dolog kiderül, akkor minimum a titkosszolgálatokért felelős miniszternek, hopp, azért valamit kéne mondania, hogy ez Rogán Antal, illetve minimum az, akivel közösen fotózkodik, és jó spanya, ugye Szijjártó Péter, annak is kéne valamit mondania. És ugye most annyit mondott vissza, most nem fogom azt szó szerint idézni, amiket mondott, de hát valójában meg sehol nincsen semmi meglepetés. Annyiban talán igen, ugye kicsi volt egy, ugye bejelentette nagy Dierer Dura, hogy ő visszalép, hogy visszavonul, és nem tudom, írja a könyveit nem a bal oldalról, hanem az UFO-król, és utána hirtelen ugye akkora igény volt rá, hogy muszáj visszatérnie, tehát hogy ez lehet, hogy annak volt a jele. Én azt gondolom, hogy a magyar elhárítás már réges-régen nem úgy működik, mint ahogy működnie kéne, hiszen még egyszer mondom, tehát már abba az ügybe bele kellett volna bukni a Szijjártó Péternek, amit Kaufmann Balázsék feltártak, hogy nem tudom hány hónapon keresztül kibejártak az orosz kémek Magyarországon.
Igen, a szuverenitásvédelmi hivatal pedig mindeközben inkább Vörös Szabolcs interjúját elemezte ki egy
szövegben. Egy picit álljunk ott meg egy másodpercet, szóval, hogy egyrészt az, hogy ezek az emberek miben vannak, ugye az előző vétóadásban mondtam, hogy felolvastam a saját törvényükből azt, hogy a vezetője nem lehet, nem szolgálhatja ki a semmilyen pártnak az igényét vagy érdekét. De hogy az, hogy egy magyar újságíró elmegy Kijevbe és meginterjúolhatja a ukrán elnököt, és ezek után egy nappal később kiad a szuverenitásvédelmi hivatal egy nyilatkozatot arról, hogy az miért sérti a magyar szuverenitást, ez valami egészen speciális szintű hülyeség egyébként. És van egy jó hírem, de nem az a fajta, tehát nem az.
Igen.
A levédett jó hír, ami aztán elmúlt, hanem azt, hogy amikor tegnap azt olvastam, pont így gondolkodtam rajta, hogy ez milyen hang volt az egész dolog, és hogy korábban, amikor ezeket olvastam, akkor mindig volt egy kicsit olyan szomorkás voltam, hogy ezért ez borzasztó és szörnyű, de egyébként meg annyira szánalmas, annyira izzadságszagú, hogy az ember így el tudja képzelni, hogy ülnek ott a 3x3-asok így a izébe, és akkor ott írják, hogy akkor kinyomtatják, vagy ki copy-pasterik a URL-eket, és berakják egy ilyen nyilatkozatba, és akkor most jól megmondtuk ott, nem tudom, a globalista elitnek, és szerintem ennek, hogy mondjam, tehát most így az erejét nem érzem, inkább az izzadságszagú, ilyen 80-as évek végéi munkássörtempót, tehát az egésznek van egy ilyen iszonyú, hogy mondjam, avit és szörnyű hangulata, ami szerintem jó, mert az azt jelenti, hogy még azért félelmetes, amit ők próbálnak csinálni, meg ugye arrébb van tolva ugye a törvény megszavazása, meg folyamatosan látszik az, hogy ők azért ebbe akarnak azért mozogni, de amikor így mozognak és lerakják azt a jelentést, hát szerintem az nem annyira félelmetes, és az, hogy ők vegzálnak újságot, akik ráadásul ugyanabban az akkorból jönnek, mint ők, ugye az egész Válasz Online ugye korábban ugye jobboldali közödésű volt, és a Fidesznek volt az ilyen függetlenebb szerkesztősége, de most ebbe így ezt játszani, szóval valahogy az egész egy tragikus.
Meg van valami végtelenül őszintétlenség abban a helyzetben, ne. Amikor a kormánymédia azzal támadja Vörös Szabolcsot, hogy miért nem kérdezett a határon túli magyarok ügyében, és történik mindez a tihanyi beszéd után, tehát hogy szerintem ez is nagyon furcsa fénytörésben születik meg ez a kritika.
Hát persze, meg ugye van egy videója most a miniszterelnök úrnak, ami nem annyira népszerű egyébként, vagy nem annyira felkapott, ami egy Ben Shapiro nevezetű amerikai, hát nem szélső jobboldali influencerrel készült, ami úgy néz ki, hogy a Karmelitának a kertjébe vették fel, egy, mint hogyha tényleg így bölcsek ülnének az akadémián, és beszélgetnek el. Másrészt senki nem látta itt sem, mert nagyon kevés hír volt róla, amiben azért elmondja azt a miniszterelnök úr, hogy sok minden érdekeset mond, de ami nagyon érdekes, hogy sasszézik el így a putyini állásponttól. És azt mondja a saját szavaival, hogy hát itt tárgyalásokkal nem lesz béke. Hogyha az ukránokra van, meg az oroszokra van bízva, akkor ez így nem fog menni. Ha majd beszáll az amerikai nagytestvér, akkor majd igen, de addig ez nem fog menni. Ugye eddig erről szó sem volt. És azt mondja, hogy ő a saját maga, a saját bőrén tapasztalat, hogy mennyire nem fog menni, hiszen elrepült az unió soros elnökeként Kijevbe, aztán Moszkvába, aztán Pekingbe, és nem lett semmi. És ami érdekesebb az egész történetben, és aztán tényleg beszéljünk a kérdésekről, hogy egyre jobban az látszik rajta, egyrészt szerintem tényleg, és ez nem ageizmus, meg nem tudom, age-shaming, ha létezik ilyesmi, de egy kicsit megöregedett a miniszterelnök úr. Szóval, hogy így látszik rajta, hogy egy kicsit, hogy amikor így mosolyog, meg így elmosodik, akkor magát, a saját vállát így veregeti, hogy mennyire jót mondtam, na most akkor megmondom a globalistáknak, most akkor mennyire igazam volt, meg igazam lesz, meg igazam 100 dimenzióba. Egy, és kettő pedig az, hogy amit próbál így előadni történet, ezt a fajta ilyen maniceus gondolkodásmódot, hogy van a jó és a rossz harca, amiben egy ilyen dualista világban van, és ő a jó képviselője, és egy örökké tartó háborúnak az utolsó vagy utolsó előtti fázisában vagyunk, ahol most éppen a globalisták harcolnak a szuverenistákkal egymás ellen, és nem így ő, és ezt így nézi, és akkor így arra gondolom, hogy mondjuk nem tudom, mondjuk Békés Csabán, vagy Békés megyében, vagy Tolna megyében, vagy akár itt Pest megyében így a nénik így nézik azt, hogy kik harcolnak ki ellen? Tehát, hogy a miniszterelnök úr miben van akkor? Milyen hadseregnek a vezetője ő? Szóval az egésznek van egy ilyen nagyon fura hangolata, de biztos, hogy beszélgettünk többet a Fideszről.
Igen, de egyébként pont ez volt annak idején szerintem Orbán Viktor versenyelőnye, hogy nagyon jól érezte meg az idők szavát abban az értelemben, hogy mindig tudta, hogy mi az a stílus, amit meg kell ütni, mi az a kulturális kontextus, amiben beszél, mi az a hang, az a benedekeleki nagy mesélő, és olyan, mintha ez a karakter az, ami egy kicsit elfáradna.
Ez a karakter is, mert amikor ránézel ezekre az ilyen Vox 2025-ös ilyen kalandokra, hogy mondtad te, mi ez? Vasárnapi ülős diszkó, vagy mit mondtál?
Harcosok klubja ültetett diszkó.
Igen, most volt egy másik ilyen esemény, ami a egyébként most újraépített Lovardába, ahol volt korábban Gulyás Gergelynek az esküvője, ott volt egy ilyen esemény, ez a neve, hogy Parlamenti Szalon, ami egy ilyen spin-offja szerintem a Harcosok klubjának. És az egésznek a ilyen vizualitása, az tényleg egy annyira militáns, annyira támadó, annyira nem, szerintem ereje teljében lévő valaminek a hangatát mondta, és akkor ugye azt történik akkor, hogy mond egy ilyen beszéd, amit mond, és akkor, és tényleg, mint hogyha most tanulnák, nem tudom, az internetet, hogy akkor Menczer Tamás aztán kiszivárogtatja az Indexnek, ami ugye egy fideszes újság, és akkor az Index nem saját néven írja meg, hanem a Harcosok Klubjának a főszereplője, képítő és skizofrénságos, amit mondom még egyszer, a nevében ő írja alá a cikket, és akkor elmondja azt, hogy akkor miket mondott ott a miniszterelnök úr. Tehát, mint hogy ez tényleg egy ilyen beavatás a miniszterelnök úrnak a mágiájába. És ezekben is ugye ilyen annyira, az egésznek van egy annyira avit hangulata, és amikor valaki azzal, mert ugye ez az ember ugye azért tanult meg angolul többek között, mert Soros György kivitte megtanulni angolul, most szólnak most abban az ő szempontjából, ő is így kb. Ezt mondja. És akkor az a szövege, hogy a Pride az azt jelenti, hogy parádé, De most komolyan, de ezen, de tényleg, ez, tehát, hogy ez annyira kínos vicc, hogy tényleg már az ember így oké. És hogy ez egésznek van egy ilyen, tehát ez a, tehát, hogy egyszerre zajlik ez a világméretű ilyen dualista háború a jó és rossz ellen, a rejtett, a világ túlélésére, az utolsó keresztény, nem tudom, bástya a népek, meg a nem tudom, vók tengerébe, és ez ugye erre felfűzött minden, és egyszerre meg zajlik ez az egészen piti, ilyen, tudod, ez az ilyen, még a kocsmában is, tudom, már így négy unikum után is mégse vicces dolog, hogy akkor nem tudom, parádé, vagy nem tudom.
Annyi helyesbítést hadd tegyek, hogy nehogy félreértést legyen ebben az adásban, nem viccelünk a mentális betegségekkel, vagy a skizofréniával, ha esetleg...
Bocsánat, ez is, viccel vele, de hogy viccelek vele, hát, hogy azt tudom, hogy van a Harcosok Klubja nevezetű film, könyv, amiből készült egy film.
Persze.
És hogy már sokszor beszéltünk róla, hogy ez egy elég szerencsétlen névválasztás, hogy arról szól a film is, meg a könyv is, hogy egy bomlott agyú ember a saját frusztrációját, és egyébként a kapitalizmus ellenességét úgy éli meg, hogy rendez magának, vagy nem rendez a saját fejébe, vagy nem tudom micsodába, és a végén öngyilkos lesz. Tehát erről szól a film, most nem akarom itt összefoglalizébe, és amikor az Indexen az a vicc, hogy valaki ennek az embernek a nevével rakja ki a cikket, tehát a cikket ez az ember jelzi, vagy jegyzi, akkor, hát ez, mikor, érted?
Felvett kérdéseket, igen.
Hát fel, hogy
hogyan akarja kommunikálni magá, hogyan akar kommunikálni magáról ez
a... Egy utolsó gondot erre a dologról, tehát amikor ránézel arra a vizuális képre, amikor a lovardában vannak ezek az emberek, ugye ezt, amit most építették fel a várba, akkor ennek ez a fajta ilyen tényleg gyübörgő, vagy ilyen dobogó ilyen militánsága, szerintem ez egy újdonság. Ennyire ez nem volt ennyire így előre tolva. Ez egész élet-halál kérdés, hogyha valaki nem szavaz nemmel, akkor lényegében a nemzet halált szeretné. Ez egy nagyon ilyen felspanolt állapot, és én azt nem tudom, ez hamarosan meg fogjuk tudni, hogy ez mennyi segített a Fidesznek a népszerűség vesztésén. De az látszik, hogy az a fajta ilyen mágia, az a fajta varázsló, amilyen volt, amelyet a megítélés, hogy mindig igaza van, és mindig neki lesz, vagy igaza lesz, az szerintem nincs. Ez egyik, és a másik, és az utolsó gondolat ebben, ami egy nagyon fontos szerintem dolog a politikában, és egy vas törvénye, ha lehet ilyen nagyokat mondani, mint a záróadáson, hogy hazugságra, tehát teljes hazugságra nem lehet kampányt csinálni. Tehát valamilyen igazságnak kell lennie valahol a történetben, hogyha minden részlet hazugság, arra nem tudsz igazából felfújni egy teljes kampányt. És most ez a kampány, amit ők csinálnak, az olyan kevés igazságot tartalmaz, hogy azért szóval abba nyekereg. És én azt látom, hogy mindent erre tettek fel, teljesen átalakult egyébként a kormányzati kommunikációs politikai értelemben is. A korábban sosem látott háttérszereplők, Kaminski, Fanni és a stáb, most már ott vannak a képeken együtt, és láthatóan van valami változás van, vagy nem tudom, eddig arról volt, hogy ő a csapatnak, nincs a csapat, hanem ő, mint ilyen, tehát ő a főnök, és nincsen senki. És mondom még egyszer, szerintem az a fő probléma, hogy teljes hazugságra nem lehet kampányt csinálni, és minden korábbi kampányukban volt valami annyi igazság, amit azért lehetett utána felnagyítani, és lehetett rá egy csomó mindent ráfűzni, de mostanira, hát nem tudom.
Erről még fogunk részletesen beszélni, de akkor térjünk rá a nézői kérdésekre.
Na.
Olvasom is az elsőt. Olyanokat vegyünk előre szerintem, amik részben az aktualitásokra is reflektálnak.
Olyanokat.
Láttok-e reális esélyt, hogyha Orbán maga helyett esetleg Lázárt, vagy egy meglepetés késői beugró ideiglenes vendéget jegyez majd a miniszterelnök jelölti posztra, kinek személye először csak sejtelmes sziluettként jelenik meg, mint annó Donát Anna a választók számára, majd ledobják a bombát Varga Judit személyében? Szerintem vegyük ketté ezt a kérdést, röviden beszéljünk szerintem Lázár János szerepéről, mert abban szerintem változás állt be, tehát hogy már a Berettyóújfalui Lázár infón, de már talán előbb is egy kicsit látszik az, hogy ellentmondásokkal terhelt az a szerep, amit ő víz, tehát egyszerre próbál a megközelíthető, elérhető, párbeszédképes politikus szerepében feltűnni, és közben olyan módon beszél adott esetben nem csak újságírókkal, hanem azokkal is, akik ott megjelennek, ami azért nem a könnyen megközelíthetőségnek a látszatát adja magáról, és volt már olyan is, hogy ő maga korrigált újságírói kérdésre, és bocsánatot kért azért, mert már ő is úgy ítélte, hogy egy kicsit elvetette a súlykot a hangnemében, úgyhogy szerintem kezd egy kicsit megkopni annak a varázsa, amit az elején láttunk Lázár Jánostól. Te hogy látod Lázár Jánost? Aztán beszélünk arról, hogy mi lehet ez a Varga Judit kérdés.
három vagy pár dolog. Az egyik az az, hogy amiről mindig, ugye mi nagy Lázár János figyelők vagyunk itt a vétóban.
Így van.
Tehát én már, még már nagyon régóta figyelem őt. Tényleg, hát sajnos idős vagyok, és már régóta tudom figyelni ezt a csodálatos magyar politikát, és mindig ezt történik vele. Mindig túltolja. Mindig. Tehát megy valahova, elkezdik az emberek, ezt nem tudom, hogy szeretni, talán ez egy kicsit erőszó nála, de mondjuk így egy potens, fontos, egy potens embernek, vagy potens és kompetens embernek tekinteni, és utána pedig valahogy rálép a gázat túlságosan, padlógáz, és elrontja. És amikor még az mostani felállást elkezdte, emlékszel, beszéltünk erről itt, mert hogy mi ennyire okosok vagyunk, hogy ez fog vele történni egyszer csak, hogy megint túl fogja tolni. És megint ezt látjuk. Egy. Kettő, szembe jön vele a valóság. Ez egy szomorú dolog, hogy amikor elmegy valamilyen településre, és ez az egyik olyan dolog, amit szeretnék így húzni egy ilyen vonalat, hogy az egy nagy különbség most a magyar közállapotban, hogy emberek névvel, arccal elmennek akár kis településeken is, és a Lázár János szemében mondják, hogy hazudik, vagy nincs igaza, vagy ferdít, vagy nem fejti ki a valóság minden elemét. Szerintem ez egy nagyon nagy különbség, hogy korábban nem volt ilyen. Tudod, mi nem volt ilyen? Ez emberek nem merték, és joggal nem merték, mert Lázár Jánosnak rossz hírek szerint, mi mondom, hogy valakiből beperelne, ott volt mindig, aki, ja, ki jön? Ja, oké, rendben van, akkor majd találkozunk akkor, vagy akkor majd meg lesz oldva az ön munkavállalói problémái, és a többi. Ugye ezt csinálta Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyen azért tudott nyerni Márki-Zay Péter, mert az embernek elegőbb volt Lázár János pajzsa módszereiből. De ez a második mondás. A harmadik mondásom az, hogy ez, ami a hazugság. Tehát, hogy azzal van megbízva a Lázár János, hogy akkor üljön a párt ökle, és akkor ő mondja oda keményeket, ő megfékezi itt a liberókat, meg a, nem tudom, meg a globalistákat, meg a satöbbiket, és akkor előadja, de tényleg, ez hazugság is, meg szerintem humán erőforrás pedig probléma is. Ő adja elő, hogy elege van a luxizásból. Ő! Tehát ő! Tehát ő! Tehát még egyszer, tehát az az ember, akinek annyi pótla van a vagyonkezetában, mint hogy, nem ennyi, hanem 47, vagy nem tudom, hány dolog. És az, akire az ember ránéz, hát nem az jön bele, hogy ő a szegény üldözöttje itt a NER-nek. Tehát, hogy volt az a fajta szettje, amikor Tvítzakóba volt, Ingbe, Kordgatyába, és nem tudom, lovaglócsizmába, ugye ez a nem tudom, szolíd angol úriember, mert volt az, amikor a kastélyába fotózkodik a családjával, mint hogyha inkább a Corleone családnak lenne valamilyen ilyen utórezgése, akkor van az, amikor egy ilyen, ami Lada Nivába megy, mint valami ilyen, mint a Bobby a Dallasba, és neki ilyen mercia volt, nagyon tetszett kiskoromba, hogy ekkora a birtokom, tessék, gyertek velem. Tehát volt, tehát ő ez, és akkor ő elmondja a saját szájával, abba egyébként tényleg Zelenszkire emlékeztető kabátjába, hogy akkor neki, na ez elég volt. A luxuzásnak vége. Itt is most vége van, és akkor jön vele szembe a valóság, hogy hát, hogy nem tudom, a Hódmezővásárhelyi aggódó asszonyok kórusa, vagy Rogán Antal, azt mondja, mindenkire a fantáziára bízom, ugye képenként kielemezték az elmúlt, nem tudom, 15 évnyi videóikat, és hopp egy festmény, hopp egy másik festmény, hopp egy harmadik festmény így a lakásába, aminek mindegyik az összértéke nem tudom, több 10 millió forint, és akkor jön vele szembe, és látható, akkor ezt nagyon-nagyon nehezen viseli. És a negyedik ilyen mondatom pedig ugye ez a hétvége. És a hétvége az, hogy a magyar állam rájön arra, nem jön rá arra, hogy a pünkösdi hétvégén az emberek Balatonra mennek. Ezek az emberek mindenre képesek különben. Tehát, és
elszaladt a ló a magyar emberekkel.
Elszaladt a ló, igen. Tehát elképesztő dolgokat. És luxusban ugye, mert a Kelenföldről akarnak lemenni. Tehát még urizálnak is ezekbe, és akkor ugye, ugye megint mi történik, a valóság jön szembe, hogy hiába ő műző máv a legjobb műző, nem tudom micsoda, de az első adadó, ugye ez olyan, mint a hókotrás köbben, az is ugye minden évben, akkor az ország megbírul, mert leesik ennyi hó, most már csak ennél is kevesebb van, de az, hogy az első nyári napon az emberek el akarnak menni Balatonra, hát ez tényleg egészen különleges, és az egész magyar rendszer úgy, hogy van összeomlott, de tényleg összeomlott, az egész déli part ugye megállt, emberek álltak a 70 fokba, vagy a izében tömött vonatokon, és akkor erre is mi történik? Tehát nem az történik, hogy jó napot kívánok, elnézést, akkor itt hiba van, és igen, hát két éve kaptam meg a mávot, hogy ő beszélt, tehát övé, tehát ő ott a sajátja, hanem hogy hát az, vagy a Siemens. Hát igen.
Azt ugye, is mondta, hogy nálam van a közül.
Hát ugye a Siemens már volt a háború előtt is, hogy tudjuk, hogy akkor kicsodák, ugye, tehát egyből már mondja, hogy hát akkor nyilvánvaló az, vagy ez egy szabotás, vagy a Siemens, és nem a Mészáros Lőrinc, vagy nem az, akik ezt építették, hanem a Siemens, nem azért, mert ugye az történt valójában, hogy elromlott a hűtése ennek a gépnek, és ezért lefagyott. Most ezek után, és akkor jön a következő lépés, és ez is, mondom, még egyszer, ezt én egyszer már láttam. Tehát a 2008-2009-ben ez volt a gyurcsányizmus. Így, pontosan ez. Utána mi történik? Na jó, akkor megoldom, 300 buszoda rendelek. Akire senki nem akarja azt a buszokat, mert nem vannak Balatonon. Tehát most, de akkor ott fognak állni, légi drónnal megmutatom nektek, hülyék, ide rendeltem, enyém, ide rakom, itt vannak a buszaim, tessék, na. Na várjál. És akkor ez így zajlik. És ebből látszik, hogy a magyar állam egyébként, ugye tudjuk ezt, hogy a MÁV egy nem működő cég, és azt most 15 éve vannak hatalmon, és akkor erő azt mondja, hogy akkor hát csak 2 éve kaptam meg, már nem előtte másik volt, most utolsó gondolat. És utána, amikor ez történik, akkor jönnek azok az ilyen elterelések, és akkor azt mondja erre, hogy azért van a MÁV rossz állapotban, mert a magyar emberek az utakat használják. És pardon? És hogy és utána, és akkor ez az utolsó ilyen mondatom, és utána tényleg ez volt a legjobb. Amikor ezt láttam, akkor azt mondtam, hogy már ő is van valamilyen ilyen, hát ő is átment ebbe a Magyar Péteri éneklésbe, hogy kirakja azt egy poszterre a Facebookba, hogy a magyar utak az nem biznisz. Amikor 35 évre vette el a Mészáros Lőrinc konceszióba előre az utakat, és ugye ebből látszik, hogy most és akkor visszatérve, mert ez egy fontos dolog, hogy képtelen ezekkel a valósággal ilyenkor megbirkózni, és a Fidesz pedig szerintem most egy ilyen reality checkben van, szép magyar kifejezéssel, hogy a valóság, amit ők gondoltak, hogy vidéken például milyen helyzet, az egyáltalán nem az, amit ők elképzeltek. És amikor az emberek, és ez nagyon fontos fordulat, az emberek arccal, névvel elmondják, hogy mi a pálya, ott azért van baj a másik oldalon, mert ehhez nincsenek hozzászokva, ugye eddig ugye az volt az évben, hogy akkor a harcosok együtt, mint a Bohár Dániel üvölt a színpadon, és nem az van, hogy emberek, és úgy fideszesek is, ugye volt a kabai polgármesternő, aki egy elég keményet mondott, és akkor tudod, és akkor várj, legutolsó, elmegy a miniszteri házberénybe, és akkor azzal kezd el viccelődni, hogy ő azért nem kerülne be ide a kórházba, mert azért ott kemény ott a szituáció. A 15 éves negyedik kétharmad után a miniszter azzal viccelődik, hogy ő nem kerülne be ide ebbe a kórházba, de hát meg ti be fogtok kerülni, mert ti mindjárt vagyok, vagytok. Szevasztok! És elmegyek jobbra a szirénázós
autóval. A szavaiból azt veszem ki, hogy nem tartod valószínűleg, hogy Lázár János lenne a nyerő szelvény.
Várjál, gyalog jöttünk, de hogy nem, De én azt gondolom, hogy ennek nagyon kicsi esélye van, hogy a Fidesz cserél miniszterelnök jelöltet. Ez csak akkor lehet, hogyha olyan rosszak a méréseik, hogy biztos bukásra számítanak, és szerintem van egy másik kiegészítő, és azt gondolják, hogy ezzel a két hamadat el lehet kerülni. Tehát azt gondolják akkor, hogy nagyon rosszul állunk, beszélni fogunk, de közel van a Tisza a kétharmadhoz, ezért le kell csapolni, nem a mocsart, hanem ezt a gőzt, és azt mondja, jó, Orbán már ugye elment, akkor most már szegény állás, akkor szerintem többen, tehát akkor ők ebben reménykednének, vagy ebben gondolkodnának. Szerintem, ha egy ilyen történik, az nyilván az azt jelenti, hogy nem nyer a Fidesz, és ők is így számolnak belül.
És akkor a Varga Judit teóriát pedig teljesen elképzelhetetlennek tartott. Szerintem ez azért kelhetett szájra ez a pletyka, mert azt gondolhatja a kérdező, hogy adott esetben egy volt házaspárnak a harca azért elég nagy stratégiai dilemmákat vetne fel mindkét oldalon.
Én ebben nem hiszek ebbe a dologba. Több kérdésben, mert szerintem nem ilyen típusú ember Varga Judit, aki egy ilyen kérdésben. Nem azt, hogy nem állna bele, hanem szerintem tehát ebben, ő láthatóan visszavonultatta a politikától, és láthatóan nem annyira vágy vissza egy ilyen pozícióba. 2, nyílt beismerése lenne annak, hogy ők vesztenek. 3, nyílt beismerése lenne, hogy egyszerűen olyan szinten lementek a mocsárnak a legmélyére, ami a sajátjaiknak is azért okozna azért egy kis diszkrepanciát, szép magyar kifejezése. 4, ugye semmi más nem vagyunk a kedvenc Lázár Jánosunktól, hogy ez a ő hibája is. Tehát Novák Katalin, Varga Juditnak a hibája, hogy ez az egész szituáció létrejött. Most ugye az ő hibája, akkor most miért hoznák ők vissza a legfontosabb közjogi pozícióba? Szóval én ebben nem hiszek.
Vannak inkonzisztenciák azért.
Nem, dehogy is. Nincsenek, de ennél azért vannak, szóval azért én ezt nem gondolom, annak látok szerintem kétszámjegyű, de egyessel kezdődő esélyét, hogy van, lesz valami fajta csere, és sose én mindig azt gondolom, miniszterelnök úrral együtt, hogy meg kell nézni, hogy honnan jön ez a történet, és én azt mondom, hogy nagy részét szerintem Lázár János saját maga terjeszti, hogy ő lesz majd itt akkor a csere. Megsúgja valakinek, akkor aztán megírja, és akkor ebből a spinből, mint ahogy a közösen és szintén nagyon rajongott Navracsics Tibornak az előző heti performansza, valami hasonlóra gondolok itt is.
Jó, hát akkor menjünk tovább a következő nézői kérdésre. Miért gondolja Bálint, hogy a DK indulása rontja az esélyeket, a Tisza párt esélyeit? Nem lehetséges, hogyha tovább vergődik Klára, és valóban elindulnak az éppen ösztönzőleg hat a választókra, mivel valóban a Gyurcsány-Orbán rendszer leváltását teszi tétté a 26-os választás?
Ez kérdés.
Illetve hitelesebbé teszi, hogy valóban nincs a Tisza mögött a DK, és a szavazók megbüntetik a DK-t, ahogy történt a 12. 8. és hasonló kerületekben. Illetve nem valószínű, hogy hiába szavaz valaki listán DK-ra, az egyéniben nagy esélye átszavaz Tiszás jelöltre? Miatt válaszolsz, ehhez hozzátenném azt is, hogy nagyon érdekes fordulatot vett az egész Dobrev projekt, mert ugye visszatért Gyurcsány Ferenc egy videóüzenetben, és hát jó, sokan viccelődnek azzal, hogy Gyurcsány Ferenc egy ilyen hiperaktív politikus volt, és hogy ezért nem bírta ki, és még egy videóüzenetet küldött, de szerintem teljesen logikus, hogy az történt, hogy nem sikerült beindítani ezt a projektet, és túl sok kérdőjel maradt ott, hogy tulajdonképpen hol van Gyurcsány Ferenc, miért nem búcsúzott el, és ez az árnyékban maradt sok-sok információ tulajdonképpen akadályozta azt, hogy most a DK egy tiszta lapot nyisson, és vicces módon pont Gyurcsány Ferenc kellett ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc korszakát lezárjuk.
Na most akkor mi a kérdés?
Hát ez egy kiegészítés volt.
Amikor azt egyetettek 100%-osan, tehát hogy ahogy elment a Gyurcsány Ferenc, az olyan Gyurcsány Ferences elmenő volt. Szevasztok! Akkor elmentem, tudod, drop the mic, akkor találjátok új miniszterelnököt. Sziasztok, elmentem! Ez a legnagyobb, ezt már beszéltünk róla, tehát most évadzárók, tehát elmondom még egyszer, hogy ez a legnagyobb, tehát az ősbűne az összödi beszéden túl, vagy ős élménybűne, hogy a Marci is örüljön, az nem az, hogy nem mondott le, az összedi után az egy dolog, amit csinált, ugye, amikor lemondott a miniszterelnökségről, és itt hagyta az akkori balliberális egyetet arra, hogy kerestek magatoknak miniszternek, hogy szevasztok, addig elmegyek írni könyveket a baloldalról. Na most a DK-ról annyit, hogy amit mindig is, és most is elmondom, szerintem a DK tagjai és a politikusok a nagy részei szerintem rendes baloldali emberek, akik hisznek valamibe, hogy az jó, amiben hisznek, az ő dolguk, de mivel, hogy érted, egy plurális demokráciát építünk, ezért az, hogy valaki baloldaliként vagy baloldali gondolkodik, szerintem az teljesen van, és nagyon nagy szükség van egyébként a baloldali gondolatra Magyarországon. A DK mennyire baloldali, azt azért abban vannak kétségeim, de mindegy, mert nem az én dolgom, nem én szavazok rá. De az, amit már beszéltünk itt korábban, hogy Dobrev Klára azt gondolja, hogy ő akkor ott így most megjön, és akkor nem fog már senki sem emlékezni a korábbi dolgokra, és egyébként minden mond, ugyanúgy, hogy volt eddig, egy-két ember elmegy, de egyébként minden mondani úgy, az egy teljes fantazmagória. És hogy miért nem, hogy miért, szóval az egész műsornak, talán az egyik első adásunk volt, de hogy nem az első, nem tudom, már nem emlékszem hányadik, amikor Stumpf Péter Bence elmondta hosszasan az ő szakmai tudásával, hogy milyen a magyar választási rendszer. Beszéltünk mindenféle dologról, beszéltünk a győztes kompenzációról, hogyan kell indulni. Na most ugye a jelenlegi állás szerint, ha mostani választási rendszerből indulunk ki, ami nyilván meg fog változni, hiszen Gulyás Gergely mondta, hogy nem fog, ezért biztos, hogy meg fog. Egyébként meg is változott könyvben. Ebben az helyzetben ráindulások, mellettindulások, elindulások kizárólagosan a Fideszt szolgálják. Mert hogy ja, van ez az 54 körzet, amik a nagy része olyan helyeken van, most hagyjuk ezt, erről már beszélünk úgyis, de ezeken a helyeken, ahol a végén valószínűleg minden szavazat számítani fog. Mindegyik. A Fidesz így megy hozzá, hogy minden szavazót el kell vinni, aki létezik. Ha az ellenzék nem így áll hozzá, hanem elkezdi abba a sztoriba kergeti már, hogy akkor különindulva, koordináltan, egymás fejére állva, nem tudva egymásról, nem tudom micsodába, kézenfogva, pacsizva, nem tudom micsodába, abban a pillanatban az esély lejjebb megy. És hogy mostanra szerintem egy dolgot azért már lát a magyar választó, mert hozzá lett szoktatva, hogy amikor nincsen, amikor több jelölt van, az a Fidesznek jó. És most már nekem nem mondja el senki, mert ugye most már a negyedik kétharmad van, hogy valaki tényleg komolyan gondolja, hogy az indulásával, mivel nyilvánvalóan nem fog egyéni mandátumot nyerni, azzal a kormányváltást szolgálja. Mert aki ezt mondja, az egyszerűen nem mond igazat. Az egy másik kérdés, hogy lehet-e azt mondani, hogy én annyira azt gondolom, hogy kell egy másik hang az országgyűlésbe, hogy még képes vagyok arra is, hogy a kormányváltás esélyét is akár csökkentsem, de az én ideológiám, vagy meggyőződésem, vagy személyes túlélésem, az fontosabb, mint a kormányváltás. Hiszen nem az a szituáció van a DK-val, és a DK-nak szerintem minden politikusnak ebben szerintem van, hogy van felelőssége, lehet egy kis településeken is, akár itt Szentendrén, akár itt a Duna más oldalán lévő Vácon, akár egy csomó helyen, hogy a tükörbe kell nézni, és el kell azt magyarázni, hogy vajon az ő politizálása, az ő mozgása, az közelebb visz a kormányváltáshoz, vagy távolabb visz. És én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki tényleg komolyan gondolja a képviseletet, és komolyan gondolja a kormányváltást, akkor ennek a kettőnek a gondolata után azt mondja, hogy ja, indulnom kell, és muszáj elvinnem 3,5%-ot, mert ez a 3,5% az valóban számítani fog. És a másik dolog, hogy mi a cél ezzel. És akkor megint lehet, tehát ezek minden, ezek, hogy mondjam, nem annyira érdekes viták, meg ezek elég régóta zajló ilyen diskurzusok, de az, hogy a jelenlegi választási törvény determinálja, hogy hogyan kell indulni, az tény. Ezzel lehet filozofálni, hogy ez jó-e vagy nem. Hát mi közünk van hozzá, hát Orbán Viktor írta. De ettől még ez tény. És ha meg azt gondoljuk, hogy van egy közös célunk ellenzékieknek, vagy az Orbán rendszer ellenzékének, hogy legyőzzük őket, és választásokon elküldjük őket, akkor a válasz elég egyszerű, hogy az embernek mit kell tennie. És hiába jön akkor az a szöveg, hogy jaj, de hát ugyanazt mondod, mint a Fidesz. Hát ebből a szempontból nem azt mondom, hogy a Fidesz, mert a Fidesz csinálta ezt a rendszert. És a Fidesz ezen az úton lehet egyedül alkotmányos keretek között leváltani. Lehet fantáziálni róla, hogy van egy harmadik útja ennek, amiben nem tudom, cigánykerekezünk együtt, és akkor a végén vagy leváltódik az Orbán Viktor, vagy nem tudom, csinálunk bármit, de ez nem így működik. Mondom még egyszer, a jelenlegi állás szerint. És minden ilyen kinyitása, minden nyitása az ennek a vitának, ez kizárólagosan arra jó, hogy elkezdjük egy adóról beszélni, amit a választót nullára érdekli, mert ő semmi más nem vár, csak valaki azt mondja, hogy figyelj, ide kell szavaznod, hogy legyen az akaratádnak valamilyen eredménye.
De ami viszont érdekli a választókat, és amit egyre jobban érzékelek én is, meg szerintem közösen érzékeljük a különböző eseményeken és a levelekben jövő kérdésekben. Itt most több kérdés, vagy több ugyanarra irányuló kérdést fogok összevonni, mert tényleg nagyon sokakban megfogalmazódik ez. Ez pedig a választás utáni helyzet. Felütötte a fejét a szorongás azzal kapcsolatban az emberekben, hogy adott esetben, hogyha a Fidesz elveszíti a választást, akkor mire lehet számítani, át fogják-e adni a hatalmat, nem fogják, mi fog történik, és hogy mit jelent ez az egyéni választópolgár szempontjából?
Annyira így van ez, hogy most már a Kamillával bárhol járok az országba, a műsorok utáni beszélgetéseken ez a fő téma. Szóval, és sajnos egy nagyon rossz hangulat is társul ehhez, szorongás, félelem, rettegés igazából, és nem csak arról szól az rettegés, hogy mi lesz a választások után, hanem mi lesz a választásokig. És ebben én nagyon próbálok nyugodt és higgadt maradni, mert szerintem ez a felelőssége mindenkinek, aki a médiában van, hogy ne spekuláljon maximum, amiket tud, azokat próbálja elmondani, és vajon úgy benne lenni ebbe a szituációba, hogy mindannyian ebben az országban élünk, és senki, vagy legalábbis mi biztosan nem vágyunk semmifajta olyan helyzetbe, amikor minden, vagy az egész ország kisiklik a jogi keretekből, és valami borzasztó világba kerülünk át. Tehát ez az alapállításom, hogy erről való fantáziálás szerintem lehetséges, az ebben való válaszoknak szerintem nagyon figyelni kell arra, hogy ne lépjenek át egy bizonyos határt, mert hogy ez a határ, ahol élünk, és utána együtt kell élnünk továbbra is. És ez egy fontos dolog, hogy együtt kell élnünk továbbra is. Tehát bármi is lesz az eredmény 26 áprilisában, utána ugyanebben az országban fogunk élni. Mármint, hogy a Kossuth-Lajos utca 32-ben, meg a Kolozsvár utcában, meg a Balassagyi utcában, meg Bolyon, meg itt Szentendrén. És egymás mellett kell majd élnünk, és muszáj lesz megkötni azt a békét, amit egyébként Orbán Viktor nem szeretne, hogy megkössünk egymással. Neki az a célja, hogy ez a béke ne kötődjen meg. Mert abban, amikor megköttetődik, akkor az ő politikája, hogy megossza az országot az ő gyűlölet világában, akkor összeomlik. Na de, az egyik ilyen félelem, ami van az emberekben, az az, hogy nem jutunk el a választásokig. Hogy a választások valamilyen módon el lesznek térítve, bevezet valami katonai helyzetet.
Nem indulhat el
a Tisza, el lehetetíti az ő működésüket. Ennek van egy ilyen belső szorongás, ahogy akkor jön majd valamifajta jogi lépések, akár büntető jogi lépések, és van egy ilyen kivetített dolga, hogy valamilyen fajta művelet kezdődik Magyarország területén, amit igazából nem tudom ki irányít, és akkor el lesznek tolva a választások. Én a másodikról nem is szeretnék beszélni, mert nem is szeretném még feltételezni se, hogy Orbán Viktor és a környéke a saját népére támadna azért, hogy aztán a választásokat ne lehessen megtenni. És én azt gondolom, hogy ettől azért vagyunk talán távol, mert a nap végén ő is tudja, hogy a végén itt kell majd mindenkinek élnie. És nagyon szeretném, hogy ezről ne is fantáziáljunk, mert szerintem ez csak szorongást okoz mindenkiben. Az, hogy addig, amíg a választások ellenében meg fognak tenni mindent, hogy valamilyen módon belakják a küllők közé a botot, abban biztos vagyok. És az a kérdés, hogy meddig mennek ebben el, most a belső részében. Ugye az, hogy ők emelték a tétet az ukrán kérdésben, és megfenyegették, vagy kvázi belengedték, hogy valamifajta eljárás indul a volt mezekani főnök ellen, az egy szintlépésnek a kérdése, de abban a dologban igazából olyan sok minden azóta jelenállás.
Fejlemény nem
történt. Szerint nem történt. Tehát volt már, nem tudom, védelmi tanács, meg rámutatott a gázellátás, a miniszterelnök úr, meg nem tudom, Szijjártó Péter átfutott a kifutópályán, és küldött egy puszit a Lavrovnak, de hogy egyébként igazából, most ez fontos dolog, de igazából ebben nem történt jelen állás szerint semmi. Az, hogy az a fajta közjogi berendezkedés, amit ők kialakítottak, és ugye erről volt a tényleg kiváló Tollú Pokol Bélának, aki volt alkotmánybíró, és szednapokat látott a Kisgazdapártban is, és ugye volt egy ilyen fantáziája a Magyar Nemzetben, hogy hogyan kéne megvédeni a NER-t. Szerintem ez egy valóságos kérdés. Tehát ugye az Orbán Viktor rendszere, ugye a kétharmados felhatalmazása épül. Az történt, hogy 2010-ben nem mondták meg a választási kampányban, hogy ők akarnak egy új alkotmányozást, erről szó se volt, de mivel kétharmadot kaptak a régi rendszerbe, egyébként Gyurcsány Ferenc miatt többek között, mert elnézést, ha már visszavonult, de ha nem akkor is, ezért ők egy olyan államot alakítottak ki, amiben lényegében, ha valakinek nincsen ellen kétharmada, akkor szinte lehetetlen kormányozni az országot. És arra ki, én azt látom, hogy nagyon sok lépést megtettek most, hogy ez a bebetonozás, ez még erősebb legyen. Szóval azzal, hogy leváltották Polt Pétert, és az Alkotmánybíróság élére helyezték, és lett új legfőbb ügyész, ezzel azt üzenik, hogy az Alkotmánybíróságnak a szerepe nyilvánvalóan meg fog nőni. Most jelen pillanatban egy ilyen, hogy mondjam, öreg jogászok kifizető helye, elnézést kérek érte, ugye nem mindig volt ez így, és Solyom László volt az alapító, és Zrinszky János is volt, aki egy nagy tudású jobboldali alkotmányos professzor volt, meg Kinényi Géza is, tehát voltak komoly elődök. A mostani, nem tudom, alkotmánybíróság azért ez nem ennek a szellemében van, hanem egy ilyen egyébként Lázár János által megcsonkított jogkörrel, miniszteri fizetésekkel, meg szolgálati audival bíró, elfekvő. De abban a pillanatban, bocsánat, az. Ugye az előző elnöke, ugye mi lett belőle? Tehát egy nagyon komoly ember, csak ugye, na jó, a közösségi elnökről beszélek. Szóval az Alkotmánybíróságnak a szerepe viszont akkor megnő, hogyha egy olyan szituáció van, hogy nem a Fidesz kormányoz, nem a ellenzék adja a közösségi elnököt, és ugye van egy olyan hatáskör ennek a jó embernek, hogy kétfajta vétóval élhet, ugye van a kis vétó, amikor visszaküldi, még egyszer csináljátok meg, ugye ezt csinálják most.
Igen.
Találtam benne egy vesszőhibát, akkor ennyi, nem tudom, javítsatok ki, és van egy másik, ugye ez az alkotmányos vétó, amikor azt csinálja, hogy elküldi az alkotmányos, hogy ő hogyan néz rá. És ez egy most semmi, sose küldött a semmit. Tehát egyszer küldött a Novák Katalin egyszer visszaküldte a kastélytörvényt, akkor lett kommunista a Lázárnak szemébe, és aztán most meg is bukott. Na most, szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez, hogyha ez nincsen, tehát ha nincsen kétharmada az ellenzéknek, akkor ez az egyik olyan út, amivel szinte azonnal meg lehet bénítani egy kormányt. A másik ilyen út az az, hogy van a költségvetési tanács, ami egy szinte csodálatos intézménye Magyarországnak, ami három tagból áll, van egy elnöke, amit a parlament választ, és van két delegált embere, az egyik a Nemzeti Banknak az elnöke, ugye Varga Mihály, a másik az ÁSZ-nak az elnöke, ugye Vindis úr, aki, Vindis László, aki ugye a Magyarországnak most a jelenlegi párja. És ők hárman határoznak arról, hogy a benyújtott költségvetés megfelel-e az ő általuk jónak látott elveknek. Ők ezt a költségvetést csak akkor kerülhet a parlament elé, ha ők erre áment mondanak. Ha nem mondanak rá, akkor nem kerülhet. És van az alkotmányban egy kis fordulat, hogyha március végéig nincsen költségvetés, a közösségi elnök bármikor felhasználhatja a parlamentet. Hát csak egy ilyen kis pici dolog.
És akkor annak egy új választás.
Igen, de mondom még egyszer, tehát rengeteg ilyen akna van, tehát nincs olyan intézménye a Magyar Köztársaságnak, vagy bocsánat, Magyarországnak, amiben ne Fidesz katonák ülnének, a adatvédelmi hivataltól kezdve, a médiatanácson keresztül, a GK-n keresztül, tehát most nem akarom elmondani az egész magyar állami apparátust, mert mindenhol ezek az emberek ülnek, és én azt gondolom, hogy a lényeg, és itt van a második, amit akarok mondani, hogy mekkora felhatalmazást kap, ha kap az ellenzék a 26-os választáson. Ha kicsivel nyer, tegyük fel ezt a dolgot, akkor a Fidesz nem fogja engedni, és akkor nem, ha, lehet, hogy lesz egy formális hatalom átadás, hogy tessék, itt az Audi kulcs, meg itt van a nem tudom, a Kalmeternak a BC kulcsa, és akkor várnak. Üres kasszával, egy nem egyértelmű helyzettel várnak, és nekik dolgozik minden, hiszen minden az ő kezükben van. Ha ennél nagyobb a felhatalmazás, akkor szerintem az apparátusnak, és egyébként a kiszolgáló embereknek a gondolkodása is meg fog változni, hogy vajon tényleg nekik ennyire kell majd ragaszkodniuk Orbán Viktorhoz, vagy nekik is van saját életük, őknek is van jövőjük, és nekik is van-e érdekük átállni, vagy másképp, vagy esetleg helyesen cselekedni. És akkor nem beszélve arról, hogy mi van a politikai elitben, most a fideszes politikai elitben, hogyha esetleg elvesztik a választásokat, akkor a nagy részük ezeknek az embereknek 40-50 éves. Ez azt jelenti, hogy 10 év múlva nyugodtan visszakerülhetnek a hatalom, vagy 5 év múlva. Érdemes akkor olyan szitatba belemenni, hogy esetleg nem adják át a hatalmat. Tehát én valahogy most nagyon, ez egy nagyon hosszú téma, lehetne órákon keresztül beszélni. Még egyszer mondom, a magyar állam jelen állapotában a Fidesz állama, minden ponton, ahol van hatalom vagy erő, ott a fideszes vezetők vannak, sok-sok évre ebbe betonozva, az alkotmány őket szolgálja, a választási törvény őket szolgálja, minden őt szolgál, az a kérdés, hogy mekkora felhatalmazást kap a következő kormány, és abban a felhatalmazással hogyan fog élni. És hogy addig, hogy fogunk eljutni, most még utolsó gondolat, ugye azt mondta Gulyás Gergely, mégis azért egy komoly ember, hogy nem fognak választatni a választási szabályokon egy évig. Valójában, tehát, de jure, ez így is van, mert a választási törvény másik jogszabály. De azt csinálták, hogy a klasszikus utcai harcos, bátor harcosként éjjel beteljesztették azt, három KDNP-s képviselő, hogy az eddig létező kampányköltség maximum, ami akkor is egy vicc volt, amikor ezt kitalálták, ez azt jelenti, hogy minden egyes, ugye 106 között van, és 106-szor...
A KDNP új arcéle, amit Gál Gergely úgy hiányolt, igen.
Gyalog jöttünk. A KDNP új arcéle, igen, szóval, hogy beadták ezt a képviselők, és ugye eddig az volt a szabály, hogy 106-szor 5 millió forint jár, annyit lehet költeni, és akkor ezt a költést minden évben, minden választások után az ÁSZ ellenőrzi, és akkor rájön, hogy hát igen, pontosan megvan a költés, Rogán Antal jeles, Gyurk András jeles, ellenzék, húha, ez nem jó, bírság, szavasz. De ugye mégis az volt a mondás, hogy nem lehet, hogy nincsen plafon, hogy nem lehet bármennyi pénzt elkölteni egy kampányba, és van egy valami fajta, legalább egy belső limit, legalább lehessen figyelni arra, hogy mennyi pénzt költ el egy ilyennel a pártok. Eddig is ugye vannak mindenféle alternatív számítások, ugye a Fidesz kampányköltséget mindig csak még a legjobb fej elemzők is csak a saját logóval ellátott kérdéseit számolják össze. Például mondjuk egy példát, a Vox 2025-ek most hova tartozik? Fidesz kampány, vagy állami kampány? Most mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mennyi közpénz megy el rá, de mindegy, a lényeg az, hogy ezzel megint szerintem nem azt üzenik, hogy rend van, vagy hogy ők erősek, vagy nem tudom, várják már, mert kimozogjuk és megyünk harcolni a globalisták ellen, hanem pont ellenkezőleg. Azt üzenik, hogy most már minden, hogy baj van, és minden pénzt el akarunk költeni a választásra, és nem érdekelnek semmi fajta jogszabály már. És az egész 2022 ugye úgy indult el, hogy az ÁSZ egy rekord büntetés szabott ki az összes ellenzéki pártra, mert hogy átlépték, és hogy az ő szerintük nem legális finanszírozással történt ez a dolog. És ez így mentek át. Amikor azt mondják, hogy ez egy, ugye a sajtó nagyon keveset ír erről, nagyon-nagyon nehéz megérteni, hogy ez miért egy nagyon fontos dolog. Valójában ez egy fundamentális változás. Durvább, mint amikor az ember átrajzolják a Szentendrei körzetet, mert az egész magyar választási rendszernek a filozófiáját érinti. Még egyszer mondom, eddig se volt, eddig se tartotta be, csak az ellenzék, ugye? A Fidesz, ja, bocsánat, csak a Fidesz hatotta be, mert ők mindig betartják, tehát ők a nagy jogszabálykövetők, de ezzel az történt, hogy körülbelül az a szám, amit ilyenkor elkötenek egy ilyen választásra, mondjuk egy fiktív számot, mert ugye mi nyilván nem, mondjuk 10 milliárd forintot, ez rögtön felúrik, szerintem 100 milliárdra. És akkor ugye, hát, szóval azt fogjuk látni, hogy ami a csövön kifér.
És még mielőtt rátérnénk a helyi politikára és Szentendrére, egy utolsó kérdést, ami a közönség kérdésekből olvastam, feltennék. Ez a polgári ellenállásra vonatkozott. Gyakorlatilag az, hogy te hogy látod ezt, hogy értékelnéd, mi a szerepe a jelenlegi ellenzéki mozgásokban. Én itt hozzátenném azt, hogy nagyon érdekes az, ahogyan Puzsér Róbert arról beszél már egy jó ideje, hogy hogyan kellene az értelmiségnek visszaszereznie azt a képességét, hogy számon kérje a politikát. És Bodor Emesének volt erről még hónapokkal ezelőtt egyébként pont Puzsérék kiáltványára egy nagyon jó cikke a Válasz Online-on, Fürelépni szabad címmel, ahol azt tekinti át történeti kontextusban, hogy hogyan változott meg egyébként az értelmiség helyzete ebből a szempontból, hogy mi az ő politikára való befolyása, és az egész értelmiségi státusz hogyan alakult, és mennyire gyakorlatilag teljesen anakronisztikus az, ahogyan Puzsér arról beszél, hogy hogyan kellene ezt a szerepet valahogy visszaszerezni. Számomra ez volt a tanulságos ebből a tüntetésből is. Te mit gondolsz?
Nem tudom, mit gondoljak. Szóval, hogy egyrészt azt gondolom, hogy amikor tényleg az van, hogy 23 felszól van egy tüntetésen, akkor az ember, hogy az értékezik. Szóval, hogy amikor ezt nézni kell, akkor kb. Szóval az ugye ember, hogy elfáradt tőle. Hogy
de ez egy technikai kérdés, hogy hány felszól van egy tüntetés.
Nem. Szerintem nem technikai kérdés. Szerintem az, hogy milyen egy tüntetésnek a megszervezése, meg milyen a hangulata, hogy ez a Marcinak a Máriája szintén. Szerintem ez egy tök fontos dolog, mert az egy a megtisztelése a választónak, vagy a tüntetésen részévének. Az ember oda megy 6-kor és 9-kor van vége, és közben megállás nélkül emberek beszélnek, hát ember legyen a talpának, aki azt feldolgozza. És ez különösen úgy vicces, hogy akik ezen a tüntetésen beszéltek, a nagy része egész hétükben ezt kritizálta minden politikai pártnak a tüntetésen, hogy mi ez a tüntetés már, mit történik már, miért van ennyi ember, mit kérdeznek. Ez a második. A harmadik, hogy és ez egy... Hát ez egy, ilyen az élet, hogy az ember aztán az lesz, mint ami nem akart lenni, hogy a kispálszámot parafrazáljam. Tehát, hogy egész végig azt hallgattam itt ezekből a körökben, hogy az a fajta hozzáállás, és egyébként sok szabadban igazuk volt, amit mondjuk az SZDSZ körüli holdudvar csinálta 90-es években, hogy ők mondták meg, hogy mit kell csinálni a politikának, az egy milyen káros dolog volt az ország számára, mert akik megmondták, nem volt semmifajta felhatalmazás, nem volt csak felelősség, mert figyelj ide, te ezt csináld, és akkor még vagy végrehajtotta, vagy nem. És ugye az egész ilyen puzsérizmusnak ugye az egyik ilyen fő mumusa, ugye az SZDSZ és a körülötte lévő holdudvar. Na most én nagyon nehezen látom, hogy mi a különbség abban, amikor ő mondja meg, hogy mit kell csinálni a politikusoknak. Ha ezt az analógiát, ő volt már politikus, hát közepes sikerrel, ugye 19-ben a Sétáló Budapestként indult el, és 3%-ot kapott? 4%-ot kapott, és akkor most én azt szeretem látni, és ebben a miniszterelnök úrral, hogy mondjam, vagyok egy platformon, hogy akkor mindenki mondja meg, hogy akkor miért van ott? Hogy mi az ő állapota? Az állapotom, hogy szeretnék beleszólni a politikába? Annak van egy útja, az ember legyen politikus, induljon a választásokon, és akkor bevegy a parlamentbe, és a pluralis demokrácia szabályaként vagy megnyomja, vagy nem nyomja meg az igent, vagy a nemet, vagy a tartózkodomot. Szeretne lenni, hogy mondjam, pressure group, vagy nyomásgyakorló dolog, akkor meg mondja el, hogy miért akarja ezt csinálni. Mit szeretne elérni? Mi a célja? Hova akarja vezetni ezt az országot? Mi a feladata? Én hiszem erre sem volt igazából válasz. Az, hogy legyen egy ilyen gőzkieresztés, és akkor az emberek azt éreztessék, hogy valamit mondtak, hiszem ez tök jó. Én, mondom még egyszer, és megint itt már sokszor mondtam, hogy milyen idős vagyok, de semmi különbséget nem láttam a 2025. június, nem tudom hányadikai tüntetések, 2011 hasonló időszakában lévő tüntetések között tartalmában, hangulatában, feltalmazásában, dühében, és még egyszer, akik ott vannak a tüntetéseken, azok rendes, normális emberek, csak az a kérdés, hogy mit kérsz tőlük? Mit csináljatok ti? Menjetek fel erre a QR-kódra, és töltsétek ki azt a Google formot, mert szerintem ez egy nem, ezen már, hogy mondjam, az ő szavaival élve, ezen már túl vagyunk. És miközben ez zajlik, tehát hogyha ez egy új mozgalom, ami nem tudom, politikába akar kerülni, akkor ugyanazzal a saját tételével kerül szembe, hogy akkor most akkor mégiscsak kell egy párhuzamos mozgalom, aki majd el fog indulni a választásokon. Ez nem egy olyan dolog, ez csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen emberek beszélgetnek egymással. Bocs, mielőtt még rátennék a szentszendére csak egy mondatot, mert nem bírom, nem, ez nem a Puzsérnek a kérdés, mert többet beszélni, mint kéne. Tehát az, hogy miközben, és az előző az akartam mondani, a kétharmados világhoz, és a kiszervezésbe, hogy tennapi hír, hogy a Honvédelmi Minisztérium lényegében a teljes magyar fegyvergyártást, ameddig állami kézben volt, kiszervez a 4IG-nak, ugye Jászai Gellértnek, és azt mondják el, hogy tessék, akkor csináljátok ti, és a magyar állam kivonul a legfontosabb honvédelmi nemzetbiztonsági kérdésből, lőszergyártás, fegyvergyártás, hajtechnikai kérdésben. Én azt gondolom, hogy ez megint nem annak az ereje, hogy akkor minden rendben van, hanem pont az a fajta ilyen, hogy mondjam, padláskisöprés, ahogy az emberek a pániküzemmódban csinálják a dolgokat. És azt gondolom, hogyha bármikor ilyen történt volna az előző antivilágban, most nem a Kádár, meg nem a Hortira gondolok, hanem mondjuk a 2010 előtti világban, akkor a akkori Fidesz vezetői, akkor még, hogy mondjam, fiatalabb Navas és Tiborral az élen, hát szerintem nem tudom, mit csinált volna, kiket volna a világából, mert olyan szintű norma, hazaárulás és olyan szintű, nem tudom, ilyen átlépése minden vörös vonalnak, ami kb. Példátlan. És közben ugye meg lehet, nem tudom, polgári engedetlenség, meg nem tudom, no pasarét, de ettől még, ami közben zajlik ott a másik oldalon, azt szerintem azzal kéne foglalkozni. Iszonyú bonyolult ügy. Az ember egyrészt nem érti. De az üzenete az az, hogy mindent elviszünk.
Akkor térjünk rá a helyi ügyekre, mert most már elszaladt velünk az idő. Szentendrére jöttünk lezárni az évadot. Nézzük meg ezt különböző perspektívákból, a városról is beszéljünk szerintem, meg a körzetről is. De mielőtt ebbe belekezdünk, nézzünk meg egy bejátszót, amiben Lázár János is szerepel, és az itteni Lázár Infóból van egy részlet, illetve az, hogy ezt mik előzték meg.
Drága Pilis Dunakanyariak! Jó hírem van. Ma reggel megtartottuk az egyeztetést a 11-es út felújításával kapcsolatban. Tervezett időben, tavasszal megindulhat a 11-es út felújítása.
Felújítják a Szentendrei Hév vonalát és az állomásokat.
A H5-ös, ez a Szentendrei vonalat jelenti a Hév életében, egy nagy átfogó fejlesztést fog kapni, és nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a kormány.
Közben múlt hét hétfő este közzétette a kormány a listát a 284 már biztosan elmaradó állami beruházásról. Ebben főleg különböző útépítések és iskola felújítások szerepelnek, Zalaegerszegtől Debrecenig.
Az öt fővárost érintő hévvonal közül elsőként és első helyen az ötös hévvonalat, a Szentendreit fogjuk felújítani, ez 200 milliárd forintba fog kerülni. Esztert és engem bízott meg a kormány arra, hogy ezt megvalósítsuk, a mi személyünk garancia arra, hogy ez nem csak duma, hanem meg is fog történni. Tehát 18 új hévjármű és Budapest és Szentendre között egy új hévvonal. A 11-es kapcsán volt egy ígéretünk, a Szentendrén átmenő szakasz a város kezdőpontjától a végéig, ez 6 kilométer, ennek a felújítása elmaradt. Az a kérdés, hogy a város polgármestere és a város képviselője tekintettel arra, hogy nálam van a magyar közút, tesz-e nekem arra javaslatot, hogy 25-26-27-ben, 3 év alatt ezt az utat hogyan lehet felújítani. Én egyszerre a pénzt, ami ehhez kell, ez 3-4 milliárd forint biztosítani nem tudom, 3 részre kell osztanunk, 1,5 milliárdot hajlandó vagyok, és tudok 2025-ben a szentendrélyeknek felajánlani a 11-es városi szakaszának a felújítására.
Itt ez fontos hozzátenni, hogy az első két részlet az még a 22-es választás előtt hangzott el, de De hát akkor beszéljünk arról, hogy először van egyébként a vétó agglomerációs településen, és ugye a Pest megyei kerületeket azért jócskán átrajzolták, de előtte is...
Átrajzolt
az átrajzoló Manó, igen.
De hogy
előtte is, meg most is kékek voltak a térképünkön ezek a körzetek. Miért gondolod, hogy ennyire egyértelmű ennek a környéknek, hogy mindenképpen ellenzéki győzelem lesz?
Szóval mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, két elővetés, az átrajzolták, azt mindenképpen, azt meséljük el, ez a közös szeretett dolgunk. Szóval a miniszterelnök úr ellátogatott egy ilyen fórumra, amikor mindegy ilyen Mátyás királyként betoppant, hogy hát itt voltam pont, tehát itt ide, hát egyébként Pest megyébe, és ott a Tuzsob Bence körzetébe, és ott elkezdte azt mondani, hogy hát az történt, hogy ezt közöttet átrajzolták, és valakik bejöttek a szobámba, és ilyen kis... Kamilászed egy Manó volt, aki átrajzolja a szeteket, és akkor ott elkezdtem mondani azt, hogy ugye ő rajzolta át, tehát nem a Manó, hanem ő, és ez az egyik legviccesebb körzet, amit a rajzoláson ugye sikerült létrehozni, egy teljesen torz, ilyen a gerrymandering igazi ilyen, mondjam, ilyen tankönyvi példáját. Ugye azért lett az átrajzolás, mert hogy egyébként tényleg a Budapesttől, meg a kiköltözők száma miatt, ugye szerintem egyik olyan település az országban, van még egy pár ilyen, akinek folyamatosan nő a lakosság száma, a többiekkel sajnos ugye nem pont ez a helyzet van. És ugye ez a fajta kiköltözés, vagy a agglomeráció lét miatt a Pest megyei és a Budapest közöttet meg kellett oldani, amiként tényleg meg kellett oldani. Volt rá alkotmánybírósági határozat is, meg volt ugye a törvényben az, hogy milyen lehet az eltérés a különböző közöttek között. És így a 18 budapesti közöttből lett ugye 16, átrajzolták, és akkor plusz 2-vel növekedett itt a Pest megyében van a szám. Itt is ugye egy bizonyos része elkerült, és bizonyos része ugye hozzákerült. És ugye az a különleges helyzet van, ez egy olyan körzet, és azt mondom, egy csodálatos gerrymandering körzet, ahol egyébként a Duna másik oldalára a közvetlenül nem is lehet igazából átmenni. Kompa lehet, de hogy ez egy olyan, hát végül is kultúrás egybefüggő, csak nem lehet oda átmenni, de azért, és az volt a célja, hogy ugye ezt a felső részt szel valamilyen módon adjon valami reménységet szerintem a Fidesznek, a Vitályos Eszternek, hogy akkor itt talán lehet valamit keresnie. Ez az átrajzolásnak ez a célja. De én azt gondolom, és ugye ez a kéken is azt mutatja, hogy ezt a közvetet muszáj megnyerni az ellenzét, és ezt csak elveszíteni lehet típusú között. Van egy pár ilyen, jártunk már egy pár ilyen helyen. Egyszerűen azért, mert annyira szervesen összekapcsolódott már kulturálisan és hangulatában, és egyébként népességében is Budapesttel, és olyan szinten van az a fajta változás, amiben a középosztály átment, vagy elvesztette a fideszes jellegét, és ellenzéki lett. Ez megtörtént, ez a változás egyébként, szóval a polgárnak a nagy része már nem a Fideszre szavaz, most az ő fejükben lévő polgárképről mondom. És ebben az átrajzolt verzióban is valójában, hogy mi a Szentendre a legerősebb és legnagyobb város itt az OLVK-ban, nagyon osztja azt a fajta ellenzéki hangozhat az OLVK eredménye, amit Szentendre jelenthet.
Egyébként Pomáz a másik nagyobb település az egyéni választókerületben.
Ezeket nagy, igen.
És ezért is kérdezem, hogy egyébként mit gondolsz, hogy melyik lenne a jobb stratégia az ellenzék számára, hogyha egy szentendrei vagy pomázi lenne a jelölt, vagy olyan, aki a kisebb településeken van jelen és beágyazva?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan hely, ahol jó terepmunkával, nem elrontott kampánnyal, odafigyelve már 22-be is nyerni kellett volna. Ugye az akkor nem ez a körzet volt, de Szentendre volt a központja, volt, ami most már elkerült település, volt, ami hozzákerült, de az akkori ugye Buzinkai György volt, aki indult itt nem ebben, hanem ennek az elődjébe körzetbe, és ugye az is szerintem egy kihagyott zicser volt, és nyilván ő is osztotta azért az általános országos kampánynak a sorsát, de az eredménye az nagyon-nagyon, ha mondjam, változásokon aluli volt. Itt egyébként Szentendrén belül is. De szerintem most már más a helyzet, és én azt gondolom, hogy egy szentendrei jelöltel ezt nem a világ legszuperebb jelöltjével, de egy jó jelöltel ezt kell hozni, ezt a körzetet. Egyszerűen azért, mert a demográfiája ilyen ennek a körzetnek. Hogy honnan jön a gyerek, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy ugye azért a változás ott kezdődött el, hogy itt azért erős volt a Fidesz. Nem csak itt, hanem az egyébként ide csapott ugye kis településekbe, és az egész Duna menti, Dunakanyari településeken, és ez egy lassú változás eredményeként, aminek van szerintem egy aktív politikai része, ami a Szentendrének az átváltozása, a Fidesznek a kivonulása, az MSZP-nek a halála, azért kellett ez is hozzá, ágyazott meg, és ugye itt már második ciklusát kezdi az egyébként nem fideszes ellenzéki polgármester, és még egyszer mondom, az a fajta lakosság beáramlás, aki a kiköltözőkből áll, azok általában hozzák magukkal egyébként az ellenzéki attitűdjüket is, demográfiailag is, meg szociológiailag is.
Akkor beszéljünk konkrétan Szentendréről, a városról. Igen. Ugye te is említetted, hogy volt itt 2019-ben egy győzelem, a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület színeiben nyert egyébként az egykor MDFS Fülöp Zsolt, legyőzve egyébként a regnáló fideszes polgármestert, Versegi Nagy Miklóst, és túlnyomó többsége lett egyébként a képviselőtestületben is a TESZ-nek, és ezt a tavalyi választáson is meg tudták őrizni. Mik itt 2019 óta a legfontosabb politikai fejlemények városban?
Ugye inkább azt ott onnan kezdeném, hogy nagyon erős volt a Fidesz itt, annyira, hogy ugye Győrk Andrásnak a testvére, húga volt ugye az alpolgármester, adott itt egyfajta beágyazottságot az ő jelenléte, pénz is jött, ugye volt különböző nagy álmok itt a városvezetésben, Fideszben, hogy akkor ez lesz a, nem tudom, Dunakanyar Louvre-je, meg volt mindenféle ilyen, egyébként tetszetősen hangzó, de egyébként fiskálisan, vagy monetárisan kezelhetetlen beruházások, és erős Fidesz volt, és ugye ennek a kultúrája is, ugye, mert ugye az első ilyen kiköltözési hullámban, meg a Szentendrének a történetében is, ugye ez nem volt effektíve, egy a Fidesznek, vagy az akkori korábbi Fidesznek, vagy a polgári Fidesznek volt egy komoly bársája. És 19-ben az történt, ami egyébként az országban több helyen is, hogy egyszerűen rájöttek arra a pártok, hogy muszáj összefogniuk, muszáj félretenni a különbséget, mert különben nem fognak nyerni. És már ez a TESZ egyesület már 14-ben is egyébként szavazatszámban megverte az akkori ellenzéki pártokat itt a választáson, és itt pedig az volt, mint több helyen egyébként az országban, az innováció, hogy elhagytak minden pártlogót a nevük mögé, és tisztán a brenddel indultak. És utána, most nem belemenve hosszan elemezve, hogy mi történt itt, nem volt ez az első ciklus olyan elképesztően combos kívülről nekem, tehát én a 22-es eredményekből azt szűrtem le akkor annó, hogy ezért ez a 24-es győzelem, ez nem biztos, hogy ez meg lesz, nem biztos, hogy lesz újrázás, nagyon csúnya volt az a vereség, nagyon nem volt jó az a kampány, és egy csomó ilyen szirénhangok voltak, hogy nem olyan jó, nem annyira erősen fogja a polgármester itt a városnak a kormányát, belül is kicsit vannak a hőbörgők, és így jöttünk, vagy így történt meg a 24-es kérdéskör. Ugye szokásos módon, amennyire én tudom, ugye itt a Dunakanyarban a DK-nak van hagyománya a lázításra, és itt is voltak mindenféle ilyen, nem mondjam, próbálkozások, de a végén azért csak sikerült megegyezni, és csak sikerült közösen indulni, és az a fajta győzelem, tehát a polgármesternek az eredménye szerintem nem volt annyira jó, az ő szempontjából szerencsésen a fideszes kihívója, a közhangulat szerintem nem a Fideszt vitte, és ugye Vitályos Eszter, hát akkor még nem volt ilyen népszerű és ismert, mint most.
Igen, most
elfogom. De azért, na, szóval azért ő nem biztos, hogy a legjobb, nem is a legerősebb ilyen húzó brand.
De egyébként szerinted őt fogja indítani az OLVK-ban 26-ban a Fidesz? Hát, mert eléggé megsérült azért, ahogy te is utalsz rá a karaktere a kormány szóvivői poszton.
Nézd a picsogás.
Zsírra szállt por, igen. Szóval, hogy szerinted ő itt egy jó jelölt a Fidesz szempontjából?
Hát most ez biztos, hogy jó jelölt. Szerintem nem fog nyerni itt a Vitályos Eszter. Tehát én szerintem egy jó jelölt, de hát ki lenne helyette? És még egyszer mondom, hogy most nevetünk, és ez év az előtt, nevessünk is, meg reméljük, hogy igazunk lesz, de azért én nem ezt az eredményt vártam 22-ben, szóval nem ennek, ami lett azért, az egy erős győzelem volt a Vitályos Eszter részéről, még a régi körzetben is. Szóval szerintem ő lesz, hát eléggé úgy tudik, itt volt a Lázár Infos, ott, ott a HÉV megállóban, ott nem tudom, hányadszorra ígérték meg a HÉV felújítást, meg ugye még egyszer mondom, már mondtam adás, ezért vagy Szabó Bálinttal, akik egyébként évfolyamtársak voltak egymással, ott egy ilyen különleges ilyen performance-t adtak elő, de hogy szerintem, igen, szóval a 22-es törésnél azért az látszik, hogy valamit azért átgondoltak itt a városvezetők, és szerintem a 25-ös eredmény, az, vagy 24-es eredmény az egy a polgármester szempontjából egy jó eredmény. A többség szempontjából ugye biztos többsége van itt a polgármester, de azért mégis azért voltak vesztes köztek. Azt hiszem, mindig, ha van vesztes hely, az mindig egy szerintem egy ilyen piros lámpa, vagy egy kis figyelmeztető hang, hogy valami nem biztos, hogy jól megy, mert miért kell, hogyan lehet regnáló politikusként veszteni között, ez azt jelenti, hogy valami nem megy annyira jól. És akkor most van, ugye a polgármester itt exponálta magát a 22-es választásban, nyíltan, kevesek között, de egyik, aki nyíltan kiállt, ugye Márki-Zay Péter mellett, és szerintem az neki itt helyben lehet, hogy nem tett annyira jót, de aztán mondom, a 22 év alatt ezt nem sikerült lefaragni, és ugye azért mégiscsak az történik, és az a helyzet, hogy ez egy ellenzéki körzet. Ahogy megyünk északabbra, persze egyre kevésbé, de mégis ugye a központja a Szentendre, tehát itt kell az ellenzének nagyot nyernie, ahhoz, hogy aztán kompenzálja a többi kis településen a Fidesz eredményét.
De erre szeretnék rákérdezni, hogy azt mondod, hogy kötelezően hozandó a körzet, de hogy inkább arra kellene koncentrálni, hogy a nagyobb városokban minél nagyobb ellenzéki győzelem legyen, vagy arra, hogy a kis településeken behozni valamennyit.
Nézd, az EP választásokon is már itt a Fidesz 40% alatt volt, 38% volt, és hogyha össze lehetett adni, most már össze lehet adni a Tiszát, meg a többi ellenzéket, akkor bőven nyert volna. Én azt gondolom, hogy ez is olyan körzet, mint sok más körzet, hogy nagyot kell nyerni Szentendrén, itt kell egy stabil, nem tudom, megalapozó győzelmet hozni, és utána pedig nyilván máshol is kell, Pomázzal is kell jó eredmény hozni, meg az a filozófiák is, hogy minden település, minden választója fontos és meggyőzendő. Egyébként ebben szerintem van elmozdulás, az a fajta korábbi networkölés, ami volt jellemző 2010 előtt az akkori nem fideszes pártokra, szerintem az most elindult, szóval annyira én tudom, a Tisza pártnak van azért egy nagyon komoly bázis, pont ugye a szociológiai összetétele miatt is, és hát ez is egy olyan körzet, hogy ugye gyalog kell ugye lejárni, főleg azért, hogy csak kompan lehet átmenni a másik oldalra, és fel kell szántani.
Egy záró kérdés, ami itt már nem Szentendréhez kapcsolódik, hanem szintén egy nézői kérdés, az pedig az, hogy mit csináljunk nyáron, lesz-e uborka szezon, vagy nem, hanem ugyanez a dinamika lesz jellemző, mit tegyen az átlag újságolvasó állampolgár, oda kell figyelni arra, hogy mi fog történni a nyáron, vagy inkább próbáljunk egy kicsit pihenni, mielőtt elkezdődik a kampánynak a hatalmas zaja.
Ez most te mit gondolsz?
Hát én azt gondolom, hogy most is zaj van, és ennek nem lesz vége, de ha valaki a híresőben valamikor még szeretne pihenni, akkor valószínűleg...
Híreső?
Ez a két hónap talán az utolsó áprilisig, amikor még valamennyire lesz lehetősége rá.
Igen, szerintem nem lesz pihenés, tehát nem lesz uborka szezon. Egyszerűen azért, mert a Fidesz nem mehet szabadságra, mert hogy csökkennek, tehát muszáj valamit csinálnia. Ugye klasszikusan a nyár és a karácsony az, amikor át lehet vinni minden dolgot, és akkor lehet a legjobban, nem tudom, jobban ellopni az országot, ha még marad belőle, de most nem ez fog történni, hanem valami fajta, ugye lassan véget ér az ukrán gyűlöletkampány, annak lesz majd egy eredménye, akkor nyilván lesz majd valamilyen következmény, akkor lesz majd, nem tudom, rendkívüli országgyűlés, tehát a kisdobolás, nem tudom, nyertünk, győztünk, nem tudom, ismerjük, hogy mi fog történni. Én szerintem a Tisza párt sem mehet el szabadságra, egyszerűen azért nem, mert több oknál fogva, ez azért, mert neki is ándon benne kell maradni a flójában. Egy, kettő, és ez a harmadik, akartam mondani ezen az adásban, én azt látom ebben a, mondjuk az új fejezetben, hogy megvannak a témák, amiben a Tiszának nagyon-nagyon nagy többsége van a társadalomban. Megélhetés, szociális kérdések, egészségügy, oktatás, akár a közlekedés. Amikor erről van szó, akkor a társadalom bele van, és akkor váltás van. Amikor a Fidesz témáiról van szó, Pride, vagy Parádé, az ukrán kérdés, vagy valamilyen őrletesen, nem tudom, ilyen összeesküvés, globalisták, nem tudom, micsodában, akkor, amikor ők hagyják őket beszélni, akkor ők levegőhöz jutnak, és akkor a saját élek vannak. Az országnak a szekere nagyon rosszul megy, az árstoppos inflációs adat is borzasztó volt, nem látszik, hogy bármifajta gazdasági javulás lenne a következő időszakban, de ők ilyenkor azt próbálják csinálni, hogy, hogy a közbeszédnek a hangsúlyát az ő témáikra vigyék el. És akkor most visszatér, válaszolva a kérdésedre, és a magyar lakosok a nagy része egy hétre se tud elmenni nyaralni, mert nincsen féltett pénze, hogy elmehessen egyébként a méreg drága Balatonra, hanem aki kiveszi a szabadságot, meg ki kell venni, azok általában otthon töltik az idejüket, és akkor ide mondanék egy dolgot. Én azt fogom gyakorolni magam, mert is olyan elfáradtam, meg sokat dolgoztunk szerintem ebben a szezonban, hogy megpróbálom minimalizálni, és egy hogy mondjam, ablakokat hagyni magamnak, amikor olvasok híreket, és a többi részében meg megpróbálom mással foglalkozni. De szerintem nem lehet abba hagyni, az ember fel vannak pörögve, érzik a lehetőséget a változásra, szeretnének tenni, az idő meg ugye csak lassan telik, de azt gondolom, hogy pont ilyenkor érdemes újra gondolni az ennek a saját állapotát, hogy szeptembertől az őrület fog elkezdődni.
Hát köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És az egész évadot.
Én már neked köszönöm. Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen nektek is az egész éves figyelmet, és engedjétek meg kérlek, hogy még néhány köszönő szót elmondjak, mielőtt lezárom ezt az adást. Először is külön köszönöm azoknak, akik az élő vétó eseményekre eljöttek, Tapolcán, Egerben, Miskolcon, Hajdúböszörményben, Szombathelyen, Budapesten, Orosházán, Dunaújvárosban, Nagykanizsán és Szentendrén, valamint szeretném megköszönni mindenkinek név szerint a Partizán stábjából, aki legalább egy adáson dolgozott ebben az évadban, az ő nevüket most felsorolom. Agárdi Péter, Bátori Benjamin, Bodor Bese, Borbás Olivér, Endrei Mátyás, Fekete Álmos, Fodor Csilla, Főző Dominika, Gyenes Kristófi Gergely, Hajdu Szabolcs, Hauptricht Tamás, Hargitai Fanni, Itzés Ambrus, Janán Mirvájsz, Karsai Anna, Kecskeméti Bálint, Kencler Marci, Kovalcsik Tamás, Kilizs Anna, Kókai Dániel, Körösi László, Kubik Bence, Lőrinci Áron, Nahimi Botond, Nagy Anikó, Nagy Soma, Nagy Tamás, Osgyán Gergő, Pazsitka Ákos, Pálos Emma, Pelle Zoltán, Rádi Gábor, Sivák Zsófia, Stolmájer Balázs, Surnovszki Panna, Szabó Dominik, Szakács Borbála, Szántó Tamás, Zolnai Gergely, Zsoldos Mirjam, illetve külön köszönöm a Partizán összes önkéntesének a segítségüket. És hogy mikor kezdődik a Vétó új évada, erről a social felületeinken tudtok tájékozódni, kövessétek be a Vétót Facebookon és Instagramon is. Szép nyarat kívánunk mindenkinek, sziasztok!